A 2012. augusztus 26-ai prédikáció.
Fennállva hallgassuk meg azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található az előbb felolvasott ige szakaszban Márk evangéliuma 8. fejezetében a 17. és 18. versekben így. Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek? Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok. Fületek is van, és mégsem hallottok. Nem is emlékeztek. Idáig Isten igéje. Francia regény. Ez a címe az egyik kedvenc nyári olvasmányomnak. Francia regény egy olyan könyv, ami egy író visszaemlékezéseiről szól, ha úgy tetszik, önéletrajzi ihletettségű regény. És ennek a könyvnek a vége, epilógusa különösen is megragadott engem. Az író a kislányával sétálgat a kisfiú korából ismerős tengerparton, és miközben sétál a kislányával, újból és újból visszatalál, visszaérkezik a saját gyermekkorához, a saját élményeihez. És ebből különösen is egy fontos momentum tetszik ki, az a pillanat, amikor a nagyapja, nagyapi kacsázni tanítja őt. Ahogy gondosan kiválasztja a követ, és mutatja a kis unokájának, az írónak, hogy hogyan kell eldobni azt a követ, hogy aztán a víz felszínén többször újból és újból felemelkedjen. A kisfiú megfogja a követ, eldobja, plocs, elmerül, csak ott gyűrűzik a víz, és keserűen mondja a nagyapinak, hogy nagyapi, mi az értelme ennek az egésznek? Nagyapi meg kihúzza magát, és azt mondja, hogy kisonokám, az az értelme, hogy legyőzzük a nehézkedést. Azzal fog egy követ, és megmutatja a kisunokájának, hogy hogy kell ezt csinálni. És elrepül a kő, és aztán fölemelkedik 7-8-szor, olyan, mintha örökké valóságig a tenger fölé kerülne. És miközben az író erre visszaemlékezik, keres ő is egy követ, és aztán persze hosszasan kéreti magát a kislányától, mielőtt eldobná ezt a követ, hogy felcsigázza az érdeklődését, és azt is tudja, hogy csak egy dobása van, mert a kislánya hamar elveszíti a figyelmét, ha ez nem lesz elég érdekes. Fogja a követ, elhajítja, és sikerül. Ismét repül a kő, 7-8-szor, mintha örökre repülne ez a kő. Neki is sikerült, tovább tudta adni a kacsázó kőnek a tudását, hogy le lehet győzni a nehézkedési erőt. Lehet, hogy a végén veszít a kő, de lassabban. Kedves testvéreim, ez az a kép, ami egyre inkább előkerült bennem, miközben a mai történetet, mai evangéliumi történetet olvastam. Miközben rokon szenvezek a tanítványokkal, akiknek Jézus ezeket a kérdéseket teszi fel. Tetszik, nem tetszik ezeket a szemrehányó kérdéseket, amik arról szólnak, hogy miért ilyen kemény szívűek, hogy van fülük, de nem hallanak, van szemük, de nem látnak, hogy nem emlékeznek. Rokon szenvezek ezekkel a tanítványokkal, akiken újból és újból úrrá lesz a nehézkedés. És rokon szenvezek Jézussal, aki újból és újból megtesz mindent, hogy repüljön az a kő. Hogy képesek legyenek megérteni őt, hogy képesek legyenek megtapasztalni, hogy mit jelent legyőzni a nehézkedést. Tulajdonképpen ez a történet és ez a prédikáció nem szól semmi másról, mint a nehézkedésről és a lebegésről. A nehézkedésről és a repülésről, újból és újból. Ha úgy tetszik, ez a prédikáció és ez az ige arra hív minket, hogy kacsázzunk az Úrral, kacsázzunk Jézussal. Jézus megmutatja nekünk, hogy hogyan kell ezt csinálni. Megtanít minket erre. Még mindig nem veszitek észre. Még mindig nem értitek. Mindig kemény szűvek vagytok. Van szemetek, nem láttok. Van fületek, nem hallottok. Nem emlékeztek. Még mindig. Ugye milyen fájdalmas ez? Hányszor elmondtam, és még mindig. Rövid az emlékezetünk. Újból és újból visszazuhanunk, hogy aztán fölemelkedhessünk az Úrhoz. Újból át kell venni a leckét. Nemrég, talán egy hónappal ezelőtt lehetett igaz, 5000 ember megvendégelése. Szerepel Márk evangéliumában a 6. fejezetben, és kérdezhetnénk, hogy minek újból majdnem ugyanazt, 2 fejezettel arrébb, 4000 emberre. De talán kezdjük kapizsgálni, hogy tényleg arról van szó, hogy át kell venni a leckét. Kicsit más, kicsit mindig más ez a történet. Most itt elsősorban nem a lelki szükséglet áll a középpontban, hanem a testi szükséglet. Jézus 3 napig tanít, és 3 nap után el akarná bocsátani a sokaságot, de látja, hogy nincs mit enniük, és tisztában van azzal, hogy ki fognak dőlni az úton. Nincs az az emelkedett tanítás, ami felettetni tudná az éhséget és a szomjúságot. Jézus nagyon jól tudja ezt. Jézus nagyon is testi. Ezért lett az ige testi. Nagyon jól tudja, hogy mi az a nehézkedés, ami lehúzza a tömeget. Az éhes embernek enni kell, az éhes embert nem tanítani kell. Amikor megjelenik az elemi fizikai szükséglet, akkor az első dolgunk az, hogy azt enyhítsük. Ezt nem szabad soha elfelejteni. Jézus kezdeményez itt. Nem várja a helyzet megoldását a tanítványaitól. Az előző történetben azt mondja nekik, hogy ti adjatok enni. Most nem ez történik. Egyszerűen Jézus nem tesz mást, mint beavatja őket a gondolataiba. Beavatja őket abba, hogy én észrevettem, és számomra nagyon fontos, hogy milyen állapotban vannak az emberek, akik hallgatnak engem. Milyen fizikai, testi állapotban vannak. És megosztja a tanítványokkal, megosztja azt, ami neki most fontos. Hogyan reagálnak erre a tanítványok? Hogyan reagálunk erre mi? Úgy tűnik, hogy ők egyrészt mindent elfelejtettek. Elfelejtették az 5000 megvendégelését. A helyzet annyira lehetetlen, annyira brutális ez a realitás, hogy kifakad belőlük a kérdés, miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában? Miből tudná ezeket valaki jól lakatni kenyérrel itt a pusztában? Azt akarják ezzel elmondani, hogy semmink sincs, ráadásul a környezetünk is rendkívül sivár. Mit akar ez a Jézus? Mit akarnak már megint tőlem? Nincs semmi, és a környezetem is sivár, ami körülvesz. Nem látok semmit, ami a megoldás felé vinne. Ez van egyrészt. Másrészt lehet, hogy azt hiszik, hogy ezt is most nekik kell megoldani. És bizony egyre nő bennük az ellenállás, a félreértés. Pedig a másik csak elmondja, hogy mit gondol, mi van vele. Sokszor gondoljuk azt, hogy amikor a másik feltár egy valóságot, egy helyzetet, elmondja, hogy van, vagy elmond egy helyzetet, akkor arra akar utalni, hogy ezt most neked kell megoldani. Nagyon sokszor értjük félre így egymást, és most a tanítványok így értik félre Jézust. Jézus elmondta, ő bennük pedig egyre nő a düh. Hát nekem kell itt valamit megoldani. És ez a védekezés, ez megnyilvánul ebben a végtelenül személytelen nyelvezetben. Nem tudom, hogy figyeljük-e, hogy hogy teszik föl a kérdést. A kérdés úgy hangzik, hogy miből tudna valaki ezeknek kenyeret adni itt a pusztában? Valaki, nem mi, ezeknek, nem ezeknek a éhező embereknek. Amikor ilyen helyzetbe kerülünk, akkor igyekszünk eltávolítani magunktól. Semmi közünk hozzá. Valakikről van szó, meg ezekről. Nem én rólam, meg nem ő róla, hanem valakikről, meg ezekről. És ráadásul itt, a pusztában. Ez lehetetlen. Ez a realitás, ami teljesen fogva tart. Plocs, megint elmerült a kő. És kezdődik minden türelmesen előről. Mitek van? Ugye ez már az 5000-nél is így volt. Mitek van? Igen, újból át kell venni a leckét. Meg kell nézni, hogy mit van, milyen erőforrásunk van. Hoppá, van 7 kenyér. Most nem 5 kenyér van, hanem 7. Ugye ennek van-e jelentősége, vagy nem, nem tudom. Egy biztos, a Bibliában a 7 az a teljességnek a száma. Valamilyen teljesség a birtokukban van. 7 kenyér. Majd Jézus hálát ad, megtöri, tanítványainak adja, megint áttetszik az úrvacsorának a szavai, tanítványai elé teszi, hogy ők meg tovább adják. Igen, ez is hozzá tartozik a leckéhez, hogy Jézus bevonja a tanítványait, hogy Jézus bevon minket, személyessé teszi a kapcsolatot, mert nem valaki van, meg nem ezek, hanem én vagyok, meg te vagy, és én adom az én teljességemet, kenyeremet neked. Amit kaptam, azt adom. Egy folyamatban vagyok benne. És miközben ez megy, azt olvassuk, hogy jut elég, hogy összegyűjtik a 7 kosarat, hú, megint katarzis van. A kő megint repül. És most már nyugodt szívvel el lehet bocsátani az embereket. És már éppen megnyugodnánk, amikor egy újabb nehezen tanuló csoport jelenik meg. Egy kicsit humoros is ez a történet a számomra. Megjelenek a farizeusok, akik rögtön jelt követelnek. Itt volt az előbb a jel, de ők már is jelt követelnek. Igazold magad, hogy ezek nem unják meg. Mindig ez a témájuk. Igazold magad. Igazold. A farizeus mindig ezt teszi. Ez a lételleme. Igazolni a létét, a sajátját. Minden törvényt megtart. Mindenkinek bizonyítja az ő létjogosultságát, hogy ő tiszta, jó, megtartja a vallást, erkölcsös, szuperember. És mivel folyton igazolni kell ez a lételleme, ezért mást is folyton igazoltat. Igazolni, igazoltatni. Ellenőrizni, számon kérni. Ez a farizeus lételleme. Ez a farizeus lételeme, ha bennünk van, és ez a farizeus lételeme, hogyha kívül van. Mindig jön, jelt követel, mindig azt kéri, hogy bizonyíts. Ugye milyen fárasztó? Hát Jézusnak is az. A lelke mélyéről felsóhajt, nagyon emberi. Miért? Miért kíván jelt ez a nemzedék? Nem adatik neki. Azt mondja, nem adatik. Így nem. Kényszerből nem. A jelek, azok elérnek minket. A jelek azok meglepetésként adatnak nekünk. A jeleket nem lehet kikövetelni. A jelek nem arra valók, hogy bizonyítsanak valamit. Az ilyen típusú jelkövetelés már megint csak lehúz. Már megint plocs, már megint elmerül a kő. És mit olvasunk? Jézus ott hagyta őket. Faképnél hagyta őket. Nem foglalkozik velük. Ugye milyen üdítő ez a gesztus? Faképnél hagyni a saját belső farizeusomat, faképnél hagyni a külső farizeusokat. Nem foglalkozni velük. A kő megint fölemelkedik. És mennek át a túlsó partra, maguk mögött hagyva az elképett farizeusokat. De már megint az a fránya feledékenység. Nincs kenyér. Elfelejtettek magukkal vinni. Egy van csak. Nem teljesen felejtették el, de egy van csak. Ajaj, mi lesz most? Nincs kenyér. A családom mindig nevet rajtam, valamiért nekem is ez a becsípődésem, hogy legyen mindig itthon elég kenyér. Így látszik, hogy én is olyan vagyok, mint ezek a tanítványok. És ajaj, mi lesz, ha nincs elég? Nem is tudnak másra gondolni, nincs is más témájuk. A szükséglet, a hiány aggodalma teljesen rabul ejt. Pedig az előbb éltük meg már másodszorra, hogy Jézus mellett van elég, de már megint elfelejtettük. Már megint csak arra tudok fókuszálni, hogy mi nincs. És itt van előttem az összes panaszom, az összes hiányom, az összes fájdalmam. Jézus még beszél, Jézus máshol tart, beszél a farizeusok kovászáról, Heródes kovászáról, hogy ettől óvakodni kell, próbálná őket tanítani, hogy a folytonos bizonyítástól, igazolástól tartsák magukat távol, de ők oda se figyelnek, ők maguk közt továbbra is arról beszélnek, hogy nincs kenyér. Ugye érezzük megint, hogy plocsszal, hogy nagyon, nagyon nehézkedik a tanítványoknak a lelke, panaszkodnak arról, hogy mi nincs. Előbb ott volt a bűség, de elfelejtették. Hullik alá a kő, itt van a nehézkedés. Még mindig nem értjük, még mindig nem emlékezünk, és akkor Jézus azt mondja, hogy jól van, fiúk, vegyük át újból a leckét. No hát, emlékeztek az 5000-re? Mennyi kosár maradt? 12. Nagyszerű. Emlékeztek a 4000-re? Mennyi kosár maradt? 7. Nagyszerű. Igen, így volt. Hát nem emlékeztek? Hát még mindig nem értitek? Van Jézus. Lesz kenyér. Igen, azt gondolom, hogy csak egy ima fogalmazódhat meg bennünk. Kérlek Jézus, mondd újra. Kérlek Jézus, tedd meg újra. Gyere Jézus, kacsázz velünk. Nem jel kell nekünk, csak az, hogy érezzük és tapasztaljuk, hogy velünk vagy. Hogy szeretsz minket. Hogy újból és újból alá hulló kő embereket szeretsz. Szeretsz minket, akik alá hulló kő emberekként is repülni vágyunk. Lebegni vágyunk. Ugye nem adott fel Jézus. Amen.